Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy beléphetünk a te trónteremedbe igazként, mert a szent vér bennünket tisztára mosott. És meghajtjuk, atyám, a lényünket a te hatalmasságod előtt. Dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged, és szeretünk téged. És köszönjük, hogy te mindent a javunkra fordítasz, ahogy megírtad az igében. Hálákat adunk, atyám, a mai alkalomért. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. És hálákat adunk, atyám, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van, és a hallgatóság azt hallja meg, amit te szeretnél üzenni a számukra. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját. Hálát adunk, drága Szent Szellem, az emésztő tűzért, amit ki árasztunk hatalommal, erővel, hogy tegyen szabaddá minden embert a Jézus nevében. És köszönjük, atyám, hogy a szolgáló angyalok munkájára mindenkor számíthatunk, mert a menny minden erőforrását mellénk rendelted. Köszönjük, atyám, a te igédet, amit prédikálhatunk szabadon, korlátok nélkül, és dicsérünk, atyám, azért, hogy támogatod a szolgálatokat. Minden feltételt biztosítasz ahhoz, hogy a pályánkat megfussuk, a szolgálatunkat betöltsük a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy munkálkodsz a testekben, az elmékben, helyreállításokat szólítunk elő a Jézus nevében. És hálakat adunk, drága Szent Szellem, hogy mi lehetünk a te templomod, és a te templomod mentes minden rebellis működéstől. Köszönjük, atyám, hogy a te dicsőséged bennünk árad, munkálkodik, és kiszorítja a sötétségnek minden erejét, gonosz tervét, munkáját, a tüneteknek minden csíráját a Jézus nevében. És hálákat adunk, atyám, a te jelenlétedért, a te érintésedért, és köszönjük, hogy a te kegyelmed folyton felettünk van, és egyre csak növekszik, és a megpróbáltatásokon, helyzeteken olyan gyorsan átviszel bennünket, hogy észre sem vesszük, és mindig győzelemmel jövünk ki, mert a te segítőkarod velünk van. Te nyitod az ajtókat, egyengeted az utakat, és nyitod a szíveket. Kiküldjük az aratás angyalait, és kérjük, atyám, hogy támasz arató munkásokat, hogy bőséges aratás legyen az utolsó időkben. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy erősítsd a hitedet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak szenteltétek. Szombaton ima konferencia volt. Úgy értesültem, hogy a gyógyulásról volt tanítás. Tegnap pedig egy börtönlelkész körülbelül fél órát szolgált. Nagyon bölcs gondolatokat hallottunk tőle. Most a hétvégén David Herzog szolgálata lesz, péntek, szombat, vasárnap, a Jégpalotában. Aztán két hét múlva, 17-én pedig a Krisztus a nemzetekért szolgálatnak a szervezője, Brett Sipek jön a mi egyházunkba, amire tervezünk is menni. Ma megerősítést kaptam azzal kapcsolatban, amit szoktam mondani, hogy a hallgatóság nem csak az, akik itt ülnek a pásztorral szemben, hanem az interneten keresztül nagyon sok felé eljutott tanítás. Egy nagyvárosból hívott egy pásztor, hogy készülnek, jól emlékszem, idősek otthonába, és már eddig is vittek a Békeváró tanítást, most pedig szeretnék megkérdezni, hogy hol találják meg, és honnan, hogyan lehet letölteni. Tehát ez egy olyan visszaigazolás, hogy ezek a tanítások terjednek Isten dicsőségére. Előző szombaton ugye volt az enying, volt ott egy hölgy, aztán nem is nagyon akart bizonyságot tenni, úgy óckodott. El volt orvoshoz, és a daganat anyagtalanul eltűnt. Úgy látszik, hogy a szeptember az évfordulók napja. Mert Erzsébet ugye bejelentette, hogy szeptember végén lesz az 50 éves házasoknak egy megemlékezés háromnak. Én is egy 40 éves évfordulóról szeretnék megemlékezni a tanítás elején. Ezt az anyagot már lementettem egy hete körülbelül, és tegnap elő kellett vennem. A Kossuth rádióban hangzott el, következőről szól. Billy Graham nevét nem tudom mennyire hallottátok. Ő egy amerikai baptista és evangélista hivatalban szolgált. Pontosan 40 éve, 1977. szeptember 4-én járt Magyarországon és szolgált. Tehát ma van 40 éve. És aztán beugrott, hogy mi is 1977. szeptemberében kötöttünk házasságot. Billy Graham 1918-ban született. Ma 98 éves. Az első meghívását 1977-ben kapta, és szeptember 4-én Tahi község, most Tahit útfalunak hívják, ott a Szentendrei sziget környékén van, 10 000 fő előtt szolgált, és elment még helyi gyülekezetekbe is a baptistákhoz. Az egyházügyi hivatal veszélyesnek tartotta ezt az embert, tehát 77-ről van szó. És mivel nem állami meghívást kapott, hanem a magyar baptisták jártak kint, és találkoztak vele, és ők hívták meg, őket még meg is intették, de aztán, amikor megtudták, hogy a Billy Graham kapcsolatban áll az ottani kormánnyal, akkor érdekből hivatalosan is meghívták. És hát ennek köszönhetően mégis volt gyümölcse, mert 1978. januárjában Magyarország visszakapta a Szent Koronát. Aztán jött 1989. júliusa, amikor Billy Graham a Népstadionban 100 000 fő előtt szolgált. Én nem tudom, hogy erről miért nem hallottam. Egyébként nem nagyon reklámozták. A 100 000 főből körülbelül 40 000 fő ment le, amikor hívták őket üdvösségre. Isten ereje hatalmasan kiáradt, és gyökeres változásokat hozott. Rá 3 hónapra a berlini fal ledőlt, mégpedig Békésen. Azt már én korábban hallottam, hogy nagyon sokat imádkoztak azért, hogy ez a berlini fal, hogy külön Kelet-Németország, meg külön Nyugat-Németország, ez szűnjön meg. Akkor először, amikor ezt hallottam, hogy hát az ima által, akkor még ugye én sem voltam annyira fölnövekedve. A következő esemény 6 hónapra történt, amikor a román diktatúra megbukott. Ezt követően néhány hónap múlva széthullott a Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, tagállamok különmentek. Átrendeződött Közép-Európa és Kelet-Európa politikai rendszere, mégpedig fegyverropogás nélkül. Az állami egyházügyi hivatal, amely az egyházakat ellenőrző nyomozó szervezet volt, megszűnt. Isten új ajtókat nyitott a magyar keresztények és a magyar nép számára. A társadalom kezdett jobban odafigyelni a baptistákra és a kisebb evangéliumi felekezetek életére és az Istentől kapott küldetésükre. Mert ugye, mint említettem, maga Billy Graham is baptista volt. Személyes meggyőződésem az, hogy az akkor kiáradt kenet, tehát a 89-ben kiáradt kenet, és az imák hatással voltak az elveszettek megtérésére. És ugyancsak személyes meggyőződésem, hogy az én újjászületésem és a Krisztus szeretete szolgálat alapjainak a lerakása szintén ehhez fűzhető. Billy Graham 1989 nyarán volt, és a Krisztus szeretete szolgálat pedig 1990-ben indult el a Láng művelődési házban. Tehát nem is látható, de én szellemben látok összefüggéseket. Úgyhogy ezt a kis megemlékezést ezért hoztam elétek. Ez a Kossuth Rádió adásában ma is meghallgatható. Elküldtem egyébként e-mailben. Facebookon megosztottam. Hát folytatjuk a sorozatunkat, a hegyeket mozgató erősorozatunkat. Szeptember végéig fog ezt tartani, aztán utána más téma kerül elő. Nehogy megunjátok az ima témát. A 16. rész címe a böjt titka. Az első pont ima-böjt kapcsolat. Az előző héten a mustármagnyi hit és a hegymozgatás kapcsolatáról olvastunk igéket. Most kapcsoljunk hozzá még olyan igeverset, ami a bőttel foglalkozik. A történet ott kezdődik, hogy Jézus egy meglepő csodát vitt véghez. A tanítványokhoz egy epilepsziás fiút vittek gyógyulás céljából, de nem tudták kiűzni belőle a betegséget okozó démont. Néhányan tévesen azt gondolták, hogy Isten akarata az, hogy a fiú úgy maradjon, tehát megszállott állapotban maradjon. Ennek a fiúnak nagyon súlyos rohamai voltak, de ez nem Isten akarata. Amikor Jézus kezdett szolgálni felé, ez a gyermek azonnal meggyógyult. Nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Az egyszerű fordításból Máté 17-ben 14-től 19-ig.
Amikor Jézus visszament az összegyűlt sokasághoz, egy férfi jött hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, könyörülj meg a fiamon, mert szörnyű rohamai vannak, és borzasztóan szenved. Gyakran előfordul, hogy tűzbe vagy vízbe esik. Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de ők nem tudták meggyógyítani. Jézus ekkor ezt mondta: Milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig szenvedjelek el még titeket? Hozzátok ide azt a fiút! Akkor Jézus ráparancsolt a gonosz szellemre, aki kiment a fiúból. A fiú pedig azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, oda mentek hozzá a tanítványai, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a gonosz szellemet?
Amen.
Amen.
Figyeljétek meg az igét, hogy itt azt mondja, hogy Jézus...
Akkor Jézus parancsolt a gonosz szellemre, aki kiment a fiúból.
Igen.
Ráparancsolt
Igen.
a gonosz szellemre.
Igen. Tehát ebben a fiúban benne volt a démon, ami okozta a betegségét. És ráparancsolt, és eltávozott. Ebből tudjuk azt, hogy nem volt újjászületve. Mert az újjászületett ember szellemében nem lehet démon. Két tudás nem fér meg egy csárdában. És a Jézus a győztes. Aki újjá van születve, azt legfeljebb kívülről piszkálhatja a testét. Jézus elmagyarázta a tanítványoknak, hogy ők a hitetlenségük miatt nem tudták megszabadítani ezt a fiút. A 20-as verset olvassuk tovább.
Ő ezt felelte: mert gyenge a hitetek, igazán mondom nektek, ha van hitetek, még ha csak egy mustármagnyi is, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor az oda is megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számotokra.
Amen.
Amen.
Jézus azt mondta, hogy ha annyi hitük lenne, mint a mustármag, szólnának a hegyhez, azaz a problémához, és az engedelmeskedne. Ez a hit ereje. De hogyan lehet szert tenni erre a hitre? Jézus ezt a kérdést az imádság egy másik lényeges titkának felfedésével válaszolta meg. És olvassuk tovább a 21-es verset.
Ezt a fajta gonosz szellemet csak böjtöléssel és imádkozással lehet kiűzni.
Amen.
Amen.
Tehát egyes gonosz szellemek olyan erősek, hogy a legyőzésükhöz imára és böjtre van szükség. Mert a böjt az imát megerősíti. A böjt az imát felturbozza. Ahhoz, hogy a böjtölés hatékony legyen, be kell tartani bizonyos alapelveket. Most ellapozunk a Máté 6-hoz. Egyszerű fordításból olvassuk a Máté 6-osban, a 16-tól 18-ig.
Amikor böjtöltök, ne legyen szomorú az arcotok, mint a két mutatóké, akik elgyötört arckifejezésükkel mutatják, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek, ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy öltözz és viselkedj, hogy senki se vegye észre, amikor böjtölsz. Csak mennyei atyád lássa, aki titokban figyel, s ő majd megjutalmaz.
Amen.
Amen.
A böjt egy alázatos cselekedet, de ebbe is belevegyülhet emberi büszkeség. Néhányan csak azért böjtölnek, hogy elismerést kapjanak emberektől. Ez hiába való és eredménytelen. Meg kell tanulnunk a böjtölés helyes módját. Néhányan esztétikai vagy egészségügyi okból böjtölnek. Tehát vagy szebbek akarnak lenni, vagy az egészségi állapotuk megkívánja. Mások azért böjtölnek, hogy Isten ereje legyen az életükön még nagyobb mértékben. De sajnos néhányan ezt a böjtölést viszálykodva teszik. Egyszerű fordításból, Ézsaiás 58. fejezet 4-től 6-ig.
Még a böjt idején is veszekedtek és vitatkoztok, gonosz indulattal támadtok egymásra, majd ölre mentek. Nem úgy böjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Azt hiszitek, ez az a böjt, amelyet én szeretek, az a böjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát, hogy a fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, és habuban térdel. Ezt nevezitek ti böjtnek, az örökkévaló kedves napjának. Nem, az a böjt, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit. Engedjétek szabadon az elnyomottakat, oldozzátok le igájuk köteleit. Törjetek össze minden igát.
Amen.
Amen. A böjtölés nem versengésre szolgál. A böjt segít abban, hogy elvigyük Isten szabadítását az elnyomottakhoz és a foglyokhoz. A böjt ugyanis megsokszorozza az ima erőt. A 6-os vers is ugye arról ír, hogy imádkozzunk és böjtöljünk másokért, hogy megszabaduljanak. A böjt átvezet minket a természetesből a természet felettibe. A böjt megeleveníti a természet feletti képességeket. Elsősorban érzékenyebbek leszünk a szellemi dolgokra, amikor böjtölünk. Mert a testet alávetjük a szellemünknek. Amikor böjtölünk, jobban hallunk Istentől. És ezért szoktak böjtölni kemény helyzetekben, hogy meghallják, hogy mit tegyenek. A böjt idején még a szellemi ajándékok is jobban működnek. A böjt az imádság végrehajtásának és megerősítésének az eszköze. A böjtölés és az imádság teszi erőssé a hitet abban, hogy ki tudjuk űzni a démonokat. A második pont. Meddig böjtöljünk? Először is határozzuk meg, hogy mi a böjt. A böjt azt jelenti, hogy megvonjuk magunktól azt, ami kedves. Egy időre félretesszük. Ez lehet étel, lehet valamilyen hobbi, lehet egy kedvenc tévéműsor. Tehát ami kedves a számunkra, azt abból a célból, hogy Istennel több időt tudjunk tölteni, félretesszük. A mértéke szerint van teljes böjt, és van részleges böjt. Az időtartam szerint van rövid böjt és hosszú böjt. A böjtölés többnyire csak rövid ideig tart. A rövid és gyakori böjt a keresztény életnek a szerves része. Tudjuk az írásokból, hogy Pál apostol rendszeresen böjtölt. Ezt megtaláljátok otthon a 2 Korintus 11.27-ben. Másról szólott az ige, de kiolvasható belőle, hogy Pál rendszeresen böjtölt. Olvassuk az egyszerű fordításból a Márk 2. fejezetben 18-tól 20-ig.
Bemerítő János tanítványai és a farizeusok rendszeresen böjtöltek. Közülük néhányan eljöttek Jézushoz és megkérdezték. Bemerítő János tanítványai és a farizeusok tanítványai is böjtölnek. A te tanítványaid miért nem? Ő ezt válaszolta. Vajon böjtölnek-e a lakodalomban a vendégek, amíg velük van a vőlegény? Ugye nem? De eljön az idő, amikor a vőlegényt elviszik tőlük, akkor majd ők is böjtölni fognak.
Amen. Tehát Jézusnak az volt a válasza, hogy amíg ő a földön van a tanítványokkal, addig nem kell nekik böjtölniük. De lesz idő, amikor majd ő ugye felvitetik a mennybe. Van egy másik ige az 1 Korintus 7-es fejezetben, a 4-es 5-ös.
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
Amen.
Amen.
Ez a házasoknak szól, hogy csak az ima és a böjt idejére függeszthetik fel a házas életet. Ebből az is kiviláglik, hogy a böjt fontosabb, meg az ima. Két példát is olvasunk. Az apostolok cselekedeteiben a 10:30-at, amikor Kornélius böjtölt délután 3-ig.
És Kornélius mondta, negyed naptól fogva mindez óráig böjtöltem, és 9 órakor imádkoztam az én házamban, és ímé egy férfiú áll meg előttem fényes ruhában.
Amen.
Amen.
Amit ott 9 órának nevez a Biblia, az a mai időszámítás szerint délután 3 óra. Hát akkor nem éjfélkor kezdték az időszámítást, hanem reggel 6-kor. Itt egy részleges böjtről olvastunk. Hát nem azt írja, hogy egész nap, hanem délután 3-ig böjtölt. A következő ige az apostolok cselekedetei 9. fejezet 9-es versében van. Itt azt látjuk, hogy Pál apostol 3 napig böjtölt. Tehát ez már több napos böjt.
És 3 napig nem látott, és nem evett, sem nem ivott.
Amen. Ez ugye azután történt, amikor a damaszkuszi úton megjelent neki az Úr Jézus, és leesett a lóról. Isten akkor hívta el őt szolgálatra. De ahhoz, hogy Pál megtérjen a keresztény üldözésből, megtérjen az ő vallásos cselekedeteiből, szükség volt arra, hogy imádkozzon valaki érte. És egyről tudunk, hogy ki imádkozott érte. Az első vértanú István. Mert ott volt Pál a megkövezésénél. és azt imádkozta István, hogy Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. És ez az ima hatott. És a keresztény üldözőből a legnagyobb szolgálója lett Istennek. Új dolog? Én is szeretem az újat, az új kijelentéseket. Az írásokban olvashatunk hosszú böjtről is. A legtöbb hosszú böjt nyomasztó helyzetben történt, amikor nagy volt a nyomás. Lapozzunk a 2 Mózeshez, a 32. fejezetben a 9-es, 10-es verset olvassuk. Mózes idejében zajlik a történet.
Mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyj békén nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket, téged azonban nagy néppé teszlek.
Amen.
Amen.
Isten népe, Izrael népe lázadt Isten ellen, Mózes ellen, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy ne is imádkozz már értük, ítéletet fognak kapni. De Mózes nem hagyta annyiba. Imádkozott és böjtölt, méghozzá 40 napot. Olvassuk tovább a 34. fejezetben a 27-es, 28-as verset, és meglátjuk, hogy mi lett az ima és a böjtnek az eredménye.
És mondta az Úr Mózesnek, írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. És ott volt az Úrral 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felírta a táblára a szövetség szavait, a 10 parancsolatot.
Amen.
Amen.
Ti meg ne próbáljátok, hogy 40 napig böjtöltök élelem és víz nélkül. Tudjátok, hogy ő ezt miért tudta megcsinálni? Ott volt Isten jelenlétében. Tehát Isten jelenlétében kibírta étlen szomjon. Tehát foglaljuk össze, mit olvastunk. Mózes 40 napot böjtölt, hogy elfordítsa az ítéletet Izrael népétől. És Isten végül megbékélt, és szövetséget kötött Izrael népével. Én sok évvel ezelőtt hallottam egy bizonyságot. Előjárónk, még a Csepeli munkásotthonban imádkozott a betegekért. És egy férfi állva maradt, de csukott szemmel. Körbejárta, és azt mondta, hogy Isten szereti az ilyen szobrokat. Igazából kenet alatt volt, csak nem dőlt el. És akkor hallottam ezt a bizonyságot, hogy valakinek a szolgálatában, külföldön, volt egy olyan eset, hogy imádkoztak érte kézrátétellel, a kenet alatt eldőlt, és 7 napig ott feküdt mozdulatlanul. Tehát vannak ilyen különleges helyzetek. Átérünk egy másik példára. Dániel 10. fejezetében a 2-3-as vers.
Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telik az egész 3 hét.
És olvassuk tovább a 9-től 12-ig.
És mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra esém, és pedig orcámmal a földre. És ímé egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre.
Amen.
Amen.
Dániel 3 hétig böjtölt, amikor a sátán visszatartotta az ima választ. Ő nem is tudta, hogy az ima válasz vissza van tartva, de kitartóan imádkozott. És a kitartása eredmény hozott, mert a 21. napon az angyal megérkezett a válaszsal. Itt a szövegben azt olvastuk, hogy bánkódott. Ez jelenti a böjtöt. És ez egy részleges böjt volt, mert azt mondja, hogy kívánatos étket nem vett magához. Lehet, hogy csak kenyeret és vizet ivott. Tehát ez egy részleges böjt. Nem teljes bőjt. Nézzük meg Jézusnál a Lukács evangélium 4. fejezet 1-2-es verse.
Jézus pedig Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába. 40 napig kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezik.
Amen. Az Úr mutatott most egy összefüggést. Mózes ott volt Isten jelenlétében. Azért tudott 40 napig böjtölni. Itt meg mit olvastunk, hogy Jézus a Szent Szellemmel telve. Tehát szintén Isten jelenlétében tudott úgy böjtölni, hogy 40 napig nem evett. És nem volt éhes. És miután lejárt a 40 nap, utána lett éhes. Tehát a sorrend. Jézus megkeresztelkedett Szent Szellemmel, azután 40 napig böjtölt, és utána kezdte a szolgálatát. Amikor egy makacs hegyet kell elmozdítani, akkor a böjtölés a megoldás. Három esetet sorolok fel. A. Néha az emberek reménytelen helyzetbe kerülnek, amelyből nem tudják magukat kiszabadítani. B. Másokat annyira elnyom a sátán, hogy önerőből nem tudnak megszabadulni. A C. Vannak olyan körülmények, amikor az ártatlanok áldozattá válnak. Ezekben az esetekben a kiút a böjtölés. Nézzük meg Pál apostol esetét. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetben, 33-34-es versekben.
Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál mindjájukat, hogy egyenek mondván. Ma 11. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál se a fejéről.
Amen.
Amen.
Pál apostol fogoly volt egy hajón, amely katasztrófa felé sodródott. Isten előre figyelmeztette Pált, de a kapitány nem fogadta meg a jó tanácsot, és útnak indult. Gyakran azért történik baj, mert az emberek nem figyelnek Isten vezetésére. Abban a viharban Pál és a tengerészek 14 napig böjtöltek. Isten meghallgatta az imáikat, és mindenki megmenekült. Azt mondta Pál a hajósoknak, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Tudjuk a történetből, hogy a hajó elveszett, nekik pedig ki kellett úszni a partra. Tehát fizikai erőre volt szükségük, és a böjtöt fel kellett függeszteni. De addigra megkapták a választ. Amikor más eszközök eredménytelenek, a böjt a válasz. Amikor egy makacs démon kiűzésére tett erőfeszítés sikertelen, elérkezett az idő a böjtölésre. Amikor a győzelem útjába álló hegy nem mozdul, akkor a böjt az eszköz, amivel élni kell. Isten a böjtölés erőforrását adta nekünk arra az esetre, amikor minden más eszköz eredménytelennek bizonyul. Az imának és a böjtnek végül el kell mozdítani az utunkat akadályozó hegyeket. A hegyeknek le kell omlani azok előtt, akik élnek az ima és a böjt együttes erejével. Számukra semmi sem lehetetlen. De tudnunk kell azt, hogy a böjttel nem Isten hozzáállását változtatjuk meg, hanem mi leszünk érzékenyebbek szellemben. Tehát az a böjt helytelen, amikor valaki azért böjtöl, hogy Isten az ember akaratát áldja meg. De Isten mindig csak a saját akaratát fogja megáldani. A harmadik pont. Valódi hegyek. Ebben a sorozatban eddig a jelképes hegyekről tanítottunk. Amikor Jézus a hegyek elmozdításáról beszélt, akkor a hegy kifejezést jelképesen alkalmazta. A hegynek három jelentése van. A hegy egyik jelentése erőteljes ellenállás, amely akadályozza az utunkat. Tehát korlát, probléma, teher. A hegy másik jelentése Isten királyságára utal. Van egy dicséretünk is, hogy menjünk fel az Úr hegyére. Ez benne van az igében. És az augusztusi ságvári újságban olvashatatok erről, hogy a hegy másik jelentése Isten királysága. A harmadik pedig az igazi hegyek, a fizikális hegyek, a valódi hegyek. Nézzük meg, hogy mi a helyzet ezekkel. Isten igéje a fizikai hegyek elmozdítására is tartalmaz ígéretet, ami ugyan ritkán fordul elő. A Márk 11.23-at már sokszor olvastuk. A Márk 11.23 vonatkozik a jelképes hegyekre, de vonatkozhat a fizikai hegyekre is. Ugyanis Jézus azt mondta a Márk 11.23-ban, hogy aki mondja ennek a hegynek. Mit értünk az alatt, hogy ennek? Ez a hegy, amelyen Jézus állt, amikor ezt mondta, az az olajfák hegye volt, amely Jeruzsálemtől keletre fekszik. Egy profécia kijelenti, hogy az olajfák hegye egy napon el fog mozdulni a helyéről. És ezt nézzük meg a Zakariás 14.4-ben.
És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel, napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.
Amen.
Amen.
Az azon a napon, az azt jelenti, hogy az Úr nagy napja, ami Jézus második eljövetelét jelenti. Tehát most időben már átléptünk abba a 7 éves időciklusba, ami a gyülekezeti kort fogja követni. Mi már akkor nem leszünk itt, mert Jézus kiment bennünket. A 7 év elején Jézus csak a felhőkön jelenik meg, és a lába nem érinti a földet. A 7 év végén pedig Jézus visszajön, ez a második visszajövetel gyakorlatilag, és ekkor érinti a lába a talajt, az olajfák hegyét. Tehát időben most előre mentünk. Akkor majd ítélet fog szállni a Jeruzsálem ellen harcoló népekre. És Jézus ismét az olajfák hegyén fog állni. Talán nem messze attól a helytől, amikor a Márk 11.23-ban mondta azt, hogy ennek a hegynek. Olvassuk tovább a 8-as verset.
És e napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből, felerészük a napkeleti tenger felé, felerészük pedig a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz.
Amen.
Amen.
Az olajfák hegye el fog mozdulni, feltehetően egy földrengés által. Középen ketté fog nyílni, és egyik fele ugye észak felé, a másik fele pedig dél felé, és középen ugye nagy völgy lesz. És vizek folynak majd keresztül ott, ahol egykor az olajfák hegye állt. Itt kitérésképpen mondok két igét. Otthon megnézhetitek majd. A Máté 27.51-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor a föld megindult. Tehát földrengés volt. Tehát egy fizikai jelenség is megnyilvánult. A másik pedig a 2 Mózes 14.21-ben, amikor ketté vált a vörös tenger, ahogy Mózes a pálcáját hittel felemelte, de ír a Biblia arról, hogy erős keleti szél fújt. Tehát volt természeti fizikai megnyilvánulás is. Ezek a természeti megnyilvánulások, amelyek általában katasztrófákkal végződnek. A többségük az ördögtől ered. De vannak olyanok, amelyek Isten akaratából vannak, vagy pedig isteni ítélet eredményei. Istennek megvan az időzítése a hegyeknek az elmozdítására. Megint előre szaladunk időben. Ez ugye a 7 éves időszaknak a második felében egészen a végén történik. Tehát nem kell megérni, mert mi nem leszünk itt. Jelenések 6.10-es.
És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, Te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak.
Amen.
Amen.
Mindjárt megmagyarázom, mit jelent ez. Amíg az Úr Jézus el nem ragad bennünket, addig a mi feladatunk és felelősségünk, hogy hirdessük az evangéliumot. Hirdessük az örömhírt, az embereknek megadjuk a lehetőséget az újjászületésre, akár csak egy kártyaosztásával. És nemrégen olvastuk a Koplentben, vagy a Hégenben, a napi kis adagban, hogy nekünk komoly felelősségünk van abban, hogy az örömhírt, az evangéliumot elvigyük az elveszetteknek. Tehát addig, amíg itt vagyunk, a mi feladatunk az üdvösség lehetőségének a megadása. Amikor elragadhatunk, a 7 évben is lesz lehetőség üdvözülni. De akkor azokat a szenteket üldözés fogja érni. És a többségük mártír halált fog halni. De a lényeg az, hogy mennybe fog jutni. Itt az ige arról szól, hogy az 5. pecsét felnyitásakor a mártír halált halt szentek kérdezik Istent, hogy meddig kell még várniuk az ítéletre, hogy Isten megítéli azokat, akik ellene fordultak, illetve az ő nép ellen fordultak, az ő gyermekei ellen fordultak. Azt a választ kapják, hogy nyugodjanak még egy kevés ideig. De Isten nem feledkezik meg az imáinkról. Mivel kegyelmes, haladékot ad arra, hogy mindenkinek lehetősége legyen megismerni Jézust, és döntést hozni, hogy vele vagy nélküle. Azonban eljön az idő, amikor a kegyelemkora, a gyülekezeti korszak véget ér. Majd megszólalnak a trombiták, miközben az angyalok az arany oltára helyezik a szentek összegyűjtött könyörgéseit. És figyeljük meg, hogy mi következik utána. A Jelenések 8:8-as verset olvasom a kecskeméti fordítás szerint. És a második angyal kürtölt, és egy tűzzel égő nagy hegy vettetett a tengerbe. Tehát megint egy hegy elmozdulásról olvasunk. Ez egy valóságos fizikai hegy, ami a tengerbe fog vettetni majd a 7 éves időszakban. Hogy hogyan fog ez megtörténni? Hogy egy tűzzel égő hegy vettetik a tengerbe? Ez lehet akár egy vulkán kitörés, vagy netán meteorit becsapódás. A meteorit az egy kőtömb, ami a levegő sűrűségébe érve felízzik, és egy tüzes golyóként csapódik ugye a földbe vagy a tengerbe. Erre is vannak példák, kisebb-nagyobb meteoritok elérik a földet, mert nagyobbak, mint amit a levegő surlódása által ugye eléghetne. Tehát a földet körülvevő légkörnek egyik szerepe az, hogy ami becsapódik apróbb kis meteoritok, azok elégjenek. A vulkánokkal kapcsolatban 2 olyan esetet említenék, ami az egyik az időszámításunk előtt 1500-ban volt, a Santorini nevű vulkán, a földközi tengernek a keleti végében, Kréta közelében volt, egyszerűen felrobbant. Tehát egy tüzes hegy a tengerbe vetetett. A másik 1883-ban Indonéziában történt a Krakatau vulkán. Ez egy olyan hatalmas robbanás volt, szétrobbant a sziget. 36 kilométerre ment a vulkáni anyagnak a kilövelése, 80 kilométerre sugarú körben szórta a hamut. Hát ez messzebb, mint Kaposvár, meg Fehérvár. Tehát szinte az egész Dunántúl befette volna. A robbanás hangját 5000 kilométeres távolságból lehetett hallani. Aztán utána keletkezett egy 40 méteres szökőár, ami a közeli szigeteken pusztított, és 35000 ember halálát okozta. Tehát a történelem feljegyzett olyan eseteket, amikor tüzes hegy a tengerbe vetedik. Ha szeretnétek a Böjtről többet hallani, tanulni, akkor a Békevár oldalon megtalálható 2014. március 31. és április 7-én volt egy kétrészes tanítás a Böjtről. Ha viszont az idők végéről szeretnétek mélyebben elmélkedni, tanulmányozni, akkor 2015. február 23-ától 4 részben volt erről tanítás. És ezek elérhetőek, hozzáférhetőek.
Halleluja!
Dicsérjük az Urat! Bízom benne, hogy nagyobb világosságotok lett abból, hogyha az ima mellé még Böjtöt is kapcsolnak a szentek, akkor egy sokkal hatalmasabb erővel tudnak neki menni a problémáknak. Mindenképpen mielőtt az ember böjtölne, imádkozni szükséges. A böjt alatt jöhet a kísértő, főképpen, hogyha nem csak egy étkezést hagy ki az ember, tehát esetleg egy-két napos böjtre szánja el magát. És jöhet a kísértő, és a táplálék hiánya miatt esetleg hozhat olyan tüneteket, amire az ember nem számít. Tehát a böjt előtt mindenképpen meg kell kötni a sötétség erejét, kiárasztani az angyalokat, hogy vigyázzanak rád, és kérni Isten bölcsességét, hogy a böjtöt hogyan végezd. Teljes böjt, részleges böjt, rövid böjt, egy kicsit hosszabb böjt, vagy többnapos böjt, egy kicsit hosszabb böjt. Tehát mindenképpen a Szent Szellem vezetésével kell megtenni. Semmiképpen nem szabad testből böjtölni. Azért, mert mondta a pásztor, az nem biztos, hogy ott van a szívedem. Akkor böjtölj, amikor a Szent Szellem oda helyezi a szívedre. A pásztor csak tanít erről, hogy létezik böjt. Lehet élni ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy óvatosnak kell lenni ezen a területen is. Imádkozni fogunk értetek kézre a tétellel. Fogadjátok a kenetet, mert a kenet megtöri az igát, és kivezeti a testből a tüneteket.
Azt hiszem, amen.
Amen.
Drága mennyei atyánk, köszönjük mennyei atyám a gyógyító kenetedet, amely kiárad rajtunk keresztül ezekben a kelmékben. És ahogy Pál testéről elvitték a Pál apostol testéről a keszkenőket, Jézus nevében, amelyek kenettel teljesek voltak, és a beteg testekre tették, úgy kiáradt a szent kenet, és megtört az iga a kenet miatt. A Jézus nevében köszönjük, mennyi atyám, hogy ezekben a ruhadarabokban is eltárolódik a szent kenet, és ahogy a beteg testekhez ér, azok meggyógyulnak. Köszönjük a szent csodádat, mennyei atyám, a gyógyító kenetedet a Jézus nevében. Köszönjük a kegyelmedet, és köszönjük, mennyei atyánk, hogy nincs távolság, mert a drága szent kenet mindenhova eljut a Jézus nevében, a világon. Köszönjük, mennyei atyám, az életeket, a gyógyulásokat a Jézus nevében. És köszönjük, mennyei atyám, a szabadulásokat is a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, és az ördög minden munkáját megtörjük az életek, a testek, a helyzetek felett a Jézus nevében. Ördög, távoznod kell, a talpunk alatt tartunk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében. Amen.
Amen. Amen. Erzsikén kapott egy ötletet az Úrtól.
Hát úgy gondoltam, és ez az örömíradó, hát két havonta, vagy negyed évente jelentik meg, hogy ne egy újságot vegyünk, hanem vegyünk kettőt. Hát ez kinek a szíve
szerint,
hogyan van. Én kettőt mondok, és odaadjuk a Magdinak, ő nagyobb körzetbe jár, és akkor itt több újságot célja tud osztani.
Amen, halleluja, dicsőség, nagyon jó.
Isteni útmutatás Krisztus teste számára, nem csak a ságváriak számára, mert mindenhol vannak olyan szolgálatok, a szociális otthon, kórház, utcai evangélista, aki nem tud kitenni perselyt, mert nincs rá módja, ugye? És ahova nem mindenki tud eljutni, oda a szolgálók eljutnak.
Az élet megerősítésére.
Igen.
Tess, a hit szavaival szólok hozzá. Követelem, hogy minden belső szervem tökéletesen működjön, mert te a Szent Szellem temploma vagy. Ezért megparancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében, és az ő szent igéjében levő erő és hatalom által, hogy tökéletes egészségben élj és teljes légy. Atyám, ellenállok az ellenség bármilyen formában ellenem érkező támadásának. Követelem a testemtől, hogy erős és egészséges legyen, és megerősítem azt a te igéddel. Visszautasítom a betegség bármilyen támadását. Te így szólsz, Uram, Istenem, az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem, és meggyógyítom. Ezért nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Atyám, te megbocsátottad minden bűnömet, meggyógyítottad minden betegségemet, megváltottad életemet a pusztulástól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronázol meg, jóval elégíted meg az én számat, és megújítod az ifjúságomat, mint a sasét. Még a végkorban is gyümölcsözővé teszel, a te erőddel teljes, felkent és zöldelő leszek, hogy hirdethessem, igazságos az Úr, az én kősziklám. Uram, te megáldod ételem és italom, és a betegséget eltávolítod tőlem. Köszönöm, hogy életem napjainak számát teljessé teszed, ezért azt tökéletes és teljes egészségben töltöm be.
Amen. Amen. Van-e esetleg bizonyságotok?
A Kenneth Hagennek olvasom a bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez, és abban van, hogy meg az ökör, nyomtató ökör száját bekötni. És Kenneth Hagen járt így egyszer, nagyon szegények voltak igazából a Kenneth Hagenék, az összes filérjét a benzinre költötte, meghívták egy szolgálatba, és nem volt nála semmi készpénz, és talán a családjával is volt, nem. És vége lett ennek a vendégszolgálatnak, és jelentkezni kellett a feletteseknél, hogy fölvegyék a térítési költséget, mert kaptak valamennyi összeget. És Kenneth Hagenre került a sor, és mondja neki a szervező, hogy te hitpásztor vagy, te nem kapsz semmit. És ott állt Kenneth Hagen üres zsebbel, benzin nélkül, és nem tudta, mit tegyen, hogy mondja meg a feleség. Igen, ott voltak a család is. Hogy mondja meg ezt a feleségének, aki várta a kocsiba őt, hogy nem tudnak se tankolni, se enni, se inni, se szállás. És aztán az Úr elrendezte, mert egy imádkoztak Kenneth Hagenit is. Egy másik keresztény testvért érintett meg az Úr, hogy adjon neki, nem tudom, x összeg, egy $100, nem hiszem pontosan. És azon tudtak tovább menni, mert egy másik alkalomra várták őket, és nem tudta ezt elhalasztani. És az Úr közbelépett, és megadta azt az összeget, ami kellett a benzinhez, családját el tudta látni vele, és eljutottak a következő szolgálók. Azokat pedig, akik ezt művelték Kenneth Hagennel, az Úr megítélte őket, és már kivette őket a szolgálatból. Később megtudták ezek a felettesők, sek, akik felülvizsgálták ezt az ügyet, és Kenneth Hagennek aztán kifizették ezt a szolgálati összeget, amit...
Hát igen, itt az Úrnak a
ennyit szakállt.
Az utolsó pillanatban
volt az nyomtató ökör száját, és be tudják kötni, hogyha nem fizetik a tizedet, stb. Stb. Meg lehet. Először nem értettem, mi az, hogy ne tükkösd be a nyomtató.
Igen.
Igen. Hát vannak aki... dolgok, amit az emberek többször el kell olvasni, és gondolni rajta.
És ez nagyon jó példa.
Biztos.
Megköszönjük az Úr Jézusnak a mai alkalmat, az ő jelenlétét, a drága Szent Szellemnek a kenetét. Álcsont, fogak területén van gyógyító kenet. Jövő héten várunk benneteket szeretettel.
Szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, hadd ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindjárt egyet benned, dobban családra szívünket, szeretetre, szeretetre, szeretet áradjon közünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szintre, mindjárt egyet benned, robban családra szívünket, szeretetlen, őriz életünk.